Újhely István, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti képviselője, az Arena vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Ön is megszavazta az új Európai Bizottságot. Ez könnyű döntés volt az előzmények után?
Roppant nehéz döntés volt, és az előzményekhez hozzátartozott, hogy én voltam az egyik olyan politikus, talán ketten voltunk magyarok, akik tavaly nyáron nem szavaztuk meg Ursula von der Leyen kinevezését az Európai Bizottság elnöki tisztségére. Ugye úgy működik az európai intézményrendszerben, hogy először megválasztja a parlament a tanács javaslatára a bizottság elnökét, aztán a bizottság elnök összerakja a bizottságát, és szavazunk, egy szavazás van az egész bizottságról. És én júliusban nem támogattam. Azt is elmondtam, hogy rendkívül komoly aggályaim vannak Ursula von der Leyen személyével kapcsolatban. Nyilván semmifajta személyes élményem nincsen a politikus asszonyról, hiszen eddig nem kereszteztük egymás életét. Weber urat például kifejezetten jól ismerem, aki a Néppártnak a frakcióvezetője. Weber urat meg tudtam volna szavazni, ha arról van szó. Tegnap is találkoztam az Európai Parlamentben, üdvözöltük egymást.
Manfred Weberről beszélünk. Elméletileg felmerülhet egy olyan helyzet, hogy egy szocialista politikus, akinek saját csúcsjelöltje van, olyan helyzetbe kerül, hogy a másik oldal csúcsjelöltjét szavazza meg?
Nyilvánvalóan sokat küzdöttem azért, hogy Timmermans legyen a bizottság elnöke, de miután a Néppárt kötötte a karóhoz ezt a bizonyos ebet, innentől kezdve nem tudtunk mit csinálni, el kellett azt fogadni, hogy egy néppárti biztos legyen. A Weber úrnak jobban örültem volna, mert már csak azért is, mert 5 év alatt megtapasztaltam, hogy milyen gondolkodása van, és mennyire megbízható. Nekünk volt egy közös programunk, ami zajlik, és az a bizonyos ingyenes Interrail bérlet Discovery EU program a 18 éves magyar és európai fiataloknak. Ott én megtanultam őt kezelni, együttműködni vele. Ursula von der Leyenről annyit tudtunk, amennyit olvastunk, hogy a német sajtóban rengeteg támadás érte honvédelmi minisztersége idején, és most már azt is láttuk az elmúlt hetekben, hogy érdekes módon pont a megválasztását megelőző időszakban Magyarország kormánya, az Orbán kormány egészen hihetetlen méretű magyar adófizetői forintokat költött el euróban a német védelmi tárcától rendelt fegyverek beszerzésével, teljesen indokolhatatlan beszerzésével kapcsolatban. Szóval ment itt egy nagyipari és politikai lobby a háttérben, aminek köszönhetően Ursula von der Leyen lett a bizottság elnök jelöltje, akit én nem szavaztam meg. Akkor sok kritikát kaptam ezért. De most viszont nem volt más lehetőségem. Nem Ursula von der Leyen miatt szavaztam meg a bizottságot, hanem azért, mert el kell kezdeni dolgozni. Fél éves csúszásban van az intézményrendszer, nem csak a 7 éves költségvetés, hanem olyan kérdéskörök, mint például a klímavédelmi akcióterv, vagy a nagypolitikai, geopolitikai helyzet, látva azt, hogy mit művel Moszkva, hogy húz el nagyon sok kérdésben Peking, mi alakult ki Washingtonban, és sajnos mára látjuk, hogy milyen patanásig feszült és bizony világégéshez közeli hangulat és állapot alakult ki Közel-Keleten. Szóval az európai intézményrendszernek dolgoznia kell, ezért magam is megszavaztam a végén a bizottságot.
Milyen ereje van az új bizottsági elnöknek? A megválasztásának az aránya az nem volt fényes.
Közel sem volt fényes. Annak idén, ha jól emlékszem, talán 7-8 szavazattal ment át összesen, tehát nagyon-nagyon kevés szavazattal. Maga a bizottság most egy picit erősebb támogatással, de én is félre tudtam tenni a bizottság elnökével kapcsolatos aggályaimat, mert együtt kell dolgozzunk, így szerintem most az Európai Parlament, legalábbis ezen a héten, hogy elindult az új év, azt tapasztaltam, hogy mindenki tele akciótervel és tenni akarással elindult a parlament, és működteti a saját döntéshozó fórumait. A bizottságnak egyébként hagyáruljak el szakmai titkot, ha éppen este tudtam meg, hogy tegnap egy biztossal tárgyaltam hosszú időn keresztül. Ursula von der Leyen elvittem most 2 napra az új bizottságát Zágrábba, úgyhogy egy 2 napos közös kiképzésen, 48 órás folyamatos egyeztetésen vannak. Össze kell szokjanak az új biztosok. Hát gondolják el a rádió hallgatók, hogy 20 hét tagországnak a biztosai eddig egymással igen kevés kapcsolatban legkülönböző pártokból és háttérrel érkező emberek kell, hogy egy közös programot végrehajtsanak. Azért össze kell csiszolódjanak.
Team building van Zágrában, Horvátországban?
Igen.
Miért pont ott? Hát annyi szép hely van. Ott van mellette például Szlovénia, igaz, ő már uniós tag.
Január 1-ével átvette Horvátország a EU soros elnöki tisztségét, és gyaníthatóan a bizottság elnöke ezzel kíván kedveskedni is, meg nyilván praktikus okokból is van mit egyeztetni az új soros elnökkel, Horvátországgal, ami nekünk is érdekes lesz, hiszen a horvát soros elnökség alatt is napirenden lesz a Magyarország kormányával szembeni hetes eljárás.
Az új szomszédságpolitikai és bővítési biztostól, aki nem fideszes politikus, hanem egy karrierdiplomata, Várhelyi Olivértől, mit várnak?
Meglepő lesz, amit mondok. Majd biztos kapok ellenzéki beállítottságú hallgatóktól kritikát, de én egy jó teljesítményt várok. Egy pozitív jó teljesítményt Várhelyi Olivértől. Egy kicsit kiénekeltem az ellenzéki kórusból az ő jelölését követően is. Mert azon túl, hogy emlékszem rá szegedi jogi karról, azon túl nekem nagyon konfliktusos volt vele a kapcsolatom, mint nagykövettel, mint a misszió vezetőjével. De az a szakmai tudás, ami ő benne felhalmozódott az elmúlt évtizedekben, az szerintem az egyik legkomolyabb Európai Uniós ismeretekkel rendelkező biztost adta ennek a kollégiumnak, a bizottság testületének. Egyetlen egy kérdés van Várhelyi Olivér működése kapcsán, hogy mennyire hagyja, hogy az Orbáni politika rá nehezedjen. Ha ő az első perctől kezdve komolyan veszi azt, amiről egyébként az ő kinevezése is szól, hogy függetlenné kell váljon a tagállamától és főleg az őt küldő kormányzati politikától. Ő az Európai Unió egészét képvisel innentől kezdve. Ha ő ezt be tudja tartani, és nem engedi, hogy marionett bábuként rángassák Orbánék innen Budapestről, akkor szerintem egy pozitív szereplő lesz ennek a következő évnek.
Van bővítési célja ebben a pillanatban az Uniónak?
A bővítés... Szerintem ennél jobb tárcát is kaphattunk volna Magyarország. Maradjunk annyiban, hogy nem a fajsúlyos pozíció közé tartozik, miközben én határmentén felnőtt emberként pontosan érzem azt, hogy nekünk magyaroknak nagyon nem mindegy, hogy minden szomszédos országunk be tud-e kerülni abba a közös a határok nélküli és bizony a gazdasági, és nem csak a vám és útlevelet igénylő határok, hanem általában a határok nélküli közös Európába. A Szerbiától mehetünk délre, de beszélhetek itt Ukrajnáról is, ami nagyon izgalmas, hosszú távú geopolitikai kérdés. Tehát szakmailag fontos az Európai Unió következő 5 évének költségvetését és politikai prioritásait nézve viszont nem egy fajsúlyos terület. Ettől függetlenül Várhelyi Olivér ezt megoldhatja úgy, hogy csettinthet mindenki, hogy volt egy jó bővítési biztosunk. Az ő teljesítményét nem azon fogja bárki is mérni. Én biztos nem 5 év múlva, hogy ilyen nagyon egyszerűsített ellenzéki logikával azt mondjam, hogy na, hány országot vettünk fel 5 év alatt? Ja, egyet se. Akkor a bővítési biztos megbukott. Nem, ennél neki sokkal több feladata van. És én azt se bánom, hogyha Várhelyi Olivér elgondolkodik azon, hogy lehet magyar érdekeket is bevinni ebbe az európai bővítési politikába. Nem Orbán Viktor érdekét mondjuk Macedóniába a saját üzleti körnek a megjelenítésével, hanem mondok egy nagyon konkrét dolgot, ami az én asztalomon van, a közlekedési infrastruktúra fejlesztés. Nekünk szerintem alapvető érdekünk, hogy a Balkánon a csatlakozásra váró országok infrastruktúrális bekötöttsége, vasúti, teherszállítási. Ez egy izgalmas kérdés, ez az Európai Uniónak a bügyében van, tehát ezzel...
De magyar érdek volna, nem?
Lesz. Nem így. Magyar érdek nyilván, csak ebben a formában, ahogy ez megvalósul, én számtalanszor kritizáltam ezt a projektet. a kínai nagykövetet is meghívtam Szegedre nem egyszer, hogy elmagyarázzam nekik, de hát magyar kormányzati döntésekről van szó, széttárták a kezüket. Belgrád és Budapest között egy olyan gyorsvasút fejlesztés, amely bevonja, szinte összeköti, a szó szerint összeköti, de egy gyors elérést biztosít a két főváros között. Ezt úgy kellett volna megvalósítani egyébként, hogy Szegeden keresztül. Hát aki egy napot is élt Szegeden, az tudja, hogy Szeged valóban annak a széles közös, széles térségnek egészségügyi, oktatási, kulturális, gazdasági, bevásárlási, kereskedelmi központja. Belgrád és Budapest között pont félúton van Szeged. Egy ennél elbaltázottabb projektet csak politikai okokból, hogy oda vágjanak a baloldali Szegednek, ezt nem tudok elképzelni. Ráadásul az a finanszírozási mód, ahogy a magyar kormányzat ebbe a kínai finanszírozást, a kínai hitelt bevonta, ez szerintem elhibázott. Ettől függetlenül maga a fejlesztés és a hasonló fejlesztések majd Európai Uniós forrásból, és én ezt mondtam Várhelyi Olivérnek például, hogy nézzük meg, hogy közlekedéspolitikában hogyan tudunk olyan európai projekteket indítani, vannak az asztalon ilyenek, amelyek behúzzák, bevonják, összekötik a Balkánt Európával, és hogyha a saját házunk táján szeretnénk valami pozitívat tenni, akkor nyilvánvalóan Magyarországon keresztül.
Azt mondta, hogy a baloldali Szeged. Ebben a városban, mind a ketten onnan származunk, ezért merem így mondani, Botka László a polgármester, most már hosszú ideje, és miután kilépett az MSZP-ből, két éves vívódás után jóval nagyobb arányban nyert, mint ahogy korábban szokott nyerni. Milyen állapotban van a Magyar Szocialista Párt, kicsit távolabbról Brüsszelből nézve? Úgyhogy az európai parlamenti választásnak ön volt a kampányfőnöke.
Ügyesen átvezetett a két téma közszerkesztő úr, mert abban bíztam, hogy megúszom ezt a kérdést. Az MSZP sokkal jobb állapotban van, mint ahogy írnak róla, vagy ahogy a közösségi médiában mostanában divat lesajnálni. Az MSZP nélkül a Magyar Szocialista Párt helyi csapatai, politikusai és az országos központ nélkül nem jött volna létre az az együttműködés az önkormányzati választások előtt, amelynek köszönhetjük például a fővárosi eredményeket, de sorolhatnám Szombathelytől Miskolcig, Pécstől Szegedig azokat az eredményeket, amelynek köszönhetően egy picit felélegeztünk, hogy mégiscsak lehet itt egy másik Magyarország néhány éven belül.
Elvesztették a legfontosabb városuk, emblematikus politikusát, Botka Lászlót, aki két évvel ezelőtt még miniszterelnök jelölt is volt.
Ön is szegedi. Pontosan tudja, hogy milyen hosszú barátság fűz Lacihoz. 18 éves voltam, amikor őt a jogi egyetemen megismertem, és ő volt 20 éves. Együtt építettük föl mindazt a politikát Szegeden, ami azóta is sikeres. Én pontosan tudom, hogy mi volt az ő motivációja, és azt is értem, hogy már a választások előtt is szerintem jóval legalább egy évvel a választások előtt már nem volt olyan interjú, amelyben ne jelezte volna, hogy ő a pártok felett álló polgármesterként szeretne működni, jelölt lenni ismét és nyerni ismét. Így építette fel a csapatát. Ott abban a frakció szövetségben, amely és párt közösségben, nem is párt, inkább azt mondom, hogy mozgalmi közösségben, ami Laci mögött áll, ott már az emberek néha nem tudják, hogy pontosan ki melyik pártból érkezett az ellenzéki oldalon. És azt hiszem, hogy ez a modell, ez nem rossz egyébként országos kivetítésben. Hogy a Lacinak milyen a viszonya az MSZP-vel, az részben személyes kérdés, azt hagyjuk, azt én nem is akarok rá reagálni.
Ő elmondta,
nyilván való, hogy ebbe benne van a korábbi miniszterelnök jelöltségének számtalan keserűsége, amit egyébként nem feltétlenül az MSZP okozott neki, hanem általában akkor az ellenzéki oldal. És gondolja el...
Mire gondol a
számtalan keserűsége? Gondolja el, hogy akkor, amit Laci mondott a miniszterelnök jelöltségének kezdetén, és amit képviselt, amire akkor az ellenzék jó része nemet mondott, beleértve a Jobbikot is, és sok más politikai erőt is, az akkor látszott, hogy kudarcra ítéli a választásokat, a parlamenti választásokat, a 18-as választásokat. ezért is szállt ki. Laci azt mondta, hogy úgy nem tudja végigcsinálni, hogy egyébként a pártok nem akarnak közös együttműködő frontot létrehozni. És lám-lám, most az önkormányzati választásokon, még egyszer hangsúlyozom, az MSZP javasolta és szervezte az előválasztást a fővárosban. Sokan lesajnálóan és kinevetve nyilatkoztak az előválasztás gondolatáról is, és bejött, és sikeres volt.
Siker?
Siker.
Nem mandátumban mérik a politikai sikert. Az MSZP megcsinálta az előválasztást, ácsolták a pódiumokat, adták a hangosítást. Ugye ez, akinek szervezete van, az szokta ezt csinálni. Majd a Momentum is legyorsulta önöket, meg a DK is legyorsulta önöket.
Ilyen az élet, de akkor most hangosan gondolkodhatunk, nyilván nem visszakérdezni akarok egy újságírónak, de akkor most csak a rádió hallgatóknak teszem fel a kérdést, hogy az MSZP-nek mi lett volna a dolga? Ha az MSZP a saját érdekeit nézi, a saját érdekét, akkor az elmúlt éveket úgy viszi végig, hogy csak azzal foglalkozik és arra koncentrál, hogy megőrizze a saját maga vezető szerepét az ellenzéki oldalon. Nem működik együtt senkivel, nem lépünk vissza a parlamenti választásokon senki javára, nem lépünk vissza városokban civil vagy más politikai pártok jelöltjei számára. Mi megyünk előre, és összeszedtük volna azt a 15%-nyi szavazót. Mások meg nem jutnak be a parlamentben, meg nem kapnak egy önkormányzati képviselői helyet sem, mert ilyen a politikai verseny logikája. De ezt kellett tudni meghaladni, és el tudja képzelni, hogy ez milyen belső vívódásokat, konfliktusokat jelent a Magyar Szocialista Párton belül, amikor ül a vezetés, és azon gondolkodik, hogy hoppá, már megint, ahogy tetszett mondani, mi ácsoltunk színpadot másoknak, de most a történelmi szituáció az ezt követelte meg. Ezért is hangsúlyozom, hogy belül sokkal nagyobb a rend, és sokkal nagyobb az elszánás, hogy 2022-ig végig kell tudni vinni ezt a folyamatot, ha kell önfeláldozó módon, nyilván öngyilkosok nem akarunk lenni, hát egy politikai párt nem akarja felszámolni magát mások kedvéért, de hogyha nekünk kellett ezt megtenni, ezt az elegáns, nagyon fontos függönyök mögötti háttér feladatot ellátó szerepet, akkor ezt végigvisszük 22-ig, végfogjuk, csúnya szó lett volna azt mondani, hogy meg fogjuk csinálni. Létre fogjuk hozni azt az ellenzék együttműködést, ami 18-ban nem tudott még létrejönni.
De szükség van még önökre?
Persze, hogy szükség van.
Hogy ácsolják a színpadot a helyi szervezetek?
Nézze meg a politikai palettát, a baloldal nélkül, az MSZP nélkül. Meglehetősen hiányos lenne ez a politikai ellenzéki.
De miért? Ön mondta a Szeged példáján, hogy alig tudják már ott megkülönböztetni az emberek, hogy ki melyik pártból van. Itt meg lehet még különböztetni? Hogy mi a DK, mi az MSZP, és mi a fiatalokra hajtó Momentum?
Meg lehet különböztetni. És abban bízom, hogy akkor, amikor túl leszünk a személyi kérdéseken, nyilvánvalóan ki kell tudni választani 106 választókörzetben az egy jelöltet, ott biztos lesz egy kis skandal, kis birkózás a pártok között, de hát erre való, erre találtuk ki az előválasztást, és most azt mondjuk, hogy ott, ahol nem egyértelmű, hogy kit indítunk, ott akkor legyen előválasztás, és eldől.
Az erősebb szokta nyerni. A DK-nak például kétszer annyi mandátuma van most a legutolsó listás mérés óta, ami egy európai parlamenti választást. Erősebbnek tűnik. A Momentum is erősebbnek tűnik. Néhány éves politikai szerveződés, mint a 30 éves Magyar Szocialista Párt.
A önkormányzati választás volt az utolsó választás. Az önkormányzati választáson jóval több MSZP-s polgármester és önkormányzati képviselő lett országszerte, mint a hány akár DK-s, akár Momentumos, akár Jobbikos. Tehát, hogyha ennyire leegyszerűsítjük a képletet, akkor merem azt mondani, hogy az önkormányzati választásokon az MSZP visszahozta saját magát. Az európai parlamenti választás egy óriási kudarc élmény számomra, rengeteget tanultam belőle, úgy is, mint a kampány politikai vezetője. Azt is láttam, érzékeltem, hogy sajnos a belső állapotunk a parlamenti választások követő időszakban nem tudott úgy helyre rázódni, hogy neki tudjunk fordulni rendesen a kampánynak. A Momentum mögött volt egy hihetetlen friss erőszél. Bármit tett a Momentum, az címlapsztori lett. Én görcsölhettem, gürizhettem a kollégákkal. Akkor se nagyon tudtunk bekerülni vele. a nyilvánosság elé. Rengeteget tanultam abból a fél éves időszakból. Na de ne gondoljuk azt, hogy egy európai parlamenti választási mandátum elosztás mutatja általában az egész országban, hogy hogyan néz ki az ellenzék, erőmegosztásra.
Egy tisztán listás, országos, egyválasztókerületes választás, annál pontosabban semmilyen választás nem mutatja meg a politikai pártok közötti erőviszonyokat. Az önkormányzati ennél sokkal bonyolultan.
Nagy hibát követnének el az ellenzéki pártok, hogyha úgy akarnának 22-nek neki menni, hogy a meglehetősen sokszor bizonytalan és nem pontos a népszerűségi mutatók, párt népszerűségi mutatók alapján próbálnák egymás között felosztani a 106 körzetet és a például a közös miniszterelnök jelölt kérdését, vagy mondjuk a listás helyeket. Nem ezen kell, hogy ez eldőljön, mert hogy a politikai paternoster már csak olyan, hogy föl is, meg le is jár. Aki most fönt van, mehet lefele is, az LMP is volt már nagyon magasan, sőt volt egy együttnevű párt is, amelyik úgy szárnyalt, hogy azt hittük, hogy egy következő évtizedekre meghatározó és bebetonozódó erős párt lesz, és aztán láttuk, mi történik. Szóval az ellenzéki oldalon ez nagyon-nagyon sűrűn előfordul, hogy valakit fölkapnak, aztán elengednek a választók. Mi szisztematikusan dolgozunk, és még egyszer 106 körzetben meg kell legyen a közös jelölt, és közös listával, közös miniszterelnök jelölte, neki kell menni a választásoknak, és verhető az Orbán rezsim, az embereknek, a magyar társadalomnak elege van mindabból, amit látnak maguk körül. Egy dolgot hagyd tegyek hozzá, csak mert ez fontos. Kérdezte, hogy van-e még jelentősége, hogy ki a baloldali
például. Hát ki az LSZP, ki a DK-s, ki a Momentumos, ha az emberek a közös csapatra szavaztak.
A személyi összetételben nincs jelentősége. Aki majd egy-egy körzetben az ellenzék közös jelöltje lesz, neki nem az őt elsőként delegáló, vagy az ő anyapártjának, lehet, nincs is pártja, és civil független szereplő, nem annak a szegfűjét, vagy lila színét, vagy kékét kell magára öntenie. Ő, ahogy egyébként a polgármester jelöltjeink nagy része, és Nemény Bandi Szolnokon például, vagy más városokban is, itt a fővárosban is rengeteg polgármester jelöltünk, neki a közös ellenzéki akaratot kell megtestesítenie, nem egy párt érdekét. De amikor programot teszünk az asztalra, és reményeim szerint egy kormányzó programot majd a parlament asztalára egy választási sikert követően, akkor nagyon nem mindegy, hogy ennek a társadalomnak a jövőjét ki hogyan képzeli el. Egy ultraliberális, szabad kapitalista gazdaságpolitika mellett, vagy pedig egy nagyon erős szociális megfontolásokat és a mély szegénységet felszámolni igyekvő, a társadalom nagyobbik többségének érdekeit képviselő politikát.
Ez baloldali politika volna?
Ez egy baloldali politika, egy olyan baloldali politika,
hogy nincs is az MSZP-be baloldali politika, és elhagyja a pártot. Önök szintén jól ismerik egymást, mert együtt ültek az Európai Parlamentben hosszú időn keresztül.
A említett úriemberre megfogadtam, hogy nem reagálok mostanság többet, annyi sületlenséget hord össze, főleg úgy, hogy egyébként, ahogy látom, és ettől tartottam az elmúlt két napban, már csak azt kell megkérdezni, hogy cui pro dest, kinek az érdekében áll őt szerepeltetni. A Habony Művek Bulvár Média Birodalmától a közszolgálati televízióig és rádióig mindenki szányra kapja és nagy örömmel interjúztatja.
Korábban is egy eléggé karizmatikus és azonnal beazonosítható politikusa volt a Magyar Szocialista Pártnak.
Így aztán vissza is térek ahhoz a gondolatmenethez, ami Szanyi Tibi mentes gondolatmenet volt, és nagyon fontos. Nekünk azért az Európai Szocialista Közösséggel, ami a második legjelentősebb ereje az európai politikának. Van egy közös programunk, és ez a program ez érvényes. Nem csak Németországra, Hollandiára, hanem Magyarországra is. Én tűzzel, vassal küzdeni fogok azért. Nem személyi torzsalkodásban, hanem a program eldöntésekor, hogy milyen Magyarországot szeretnénk. Hogy olyan evidenciák mellett, mint a sajtó felszabadítása, a közszolgálati média felszabadítása, ennek a nyomasztó politikai légkörnek a megszüntetése, az ügyészség és a bíróság függetlenedése, sok minden ilyen kérdésben szerintem pontosan ugyanazt gondoljuk, jobbikos, momentumos vagy MSZP-s és DK-s. De hogy abban a szociális kérdésekben, hogyan nézzen ki ez az ország, abban már valószínűleg mást. Na itt jön annak a szerepe, hogy van-e a baloldalnak és az MSZP-nek ereje a majdani közös kormányzóképes többségben.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Újhelyi István, a Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti képviselője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.